van, szeretett testvéreim, él az Amerikai Egyesült Államokban egy zsidó rabbi, akinek ősei valamikor Európából a hitleri üldözés elől menekültek Amerikába, így tehát németes neve van, Jakob Neusnernek hívják. Ez a Neusner rabbi arról híres, hogy egész életét Jézus életének és a korai kereszténység történetének a tanulmányozására szentelte. Eddig 5 könyvet írt ebben a témakörben, és minden egy igen komoly fajsúlyú könyv. Az 5 könyv közül egyet annak a kérdéskörnek szentelt, hogyha ő, rabbi Jakob Neusner, Jézus korában élt volna, és hallhatta volna, láthatta volna a názáreti mestert, akkor miként viszonyult volna a látottakhoz és a hallottakhoz. Ennek a könyvének a címe így hangzik, a rabbi Jézussal beszélget. Ebből a könyvből kiderül, kedves testvérek, hogy rabbi Neusner tiszteli Jézust, és tiszteli a kereszténységet. Elismeri, hogy Jézusnak a hegyi beszédben elhangzott tanítása teljesen lenyűgöző. Tézem szó szerint, ha kortársa lettem volna, bizonyára ott lettem volna a Jézus hallgató tömegben, és csak úgy ittam volna a belőle áradó bölcsességet. Végül azonban mégis ott hagytam volna a názáreti rabbit, Jézust, mondja. És pedig azért, mert Jézus tett egy fontos lépést. Csak ezt a fontos lépést, mondja Jakob Neusner, Jézus rossz irányba tette. Mi ez a rossz irány szerinte? Azt mindannyian tudjuk, hogy a zsidóság számára a legfontosabb a Tóra, Mózes 5 könyve, ami abban van beírva, belefoglalva, abból egy íbetűt sem lehet megváltoztatni, maga Jézus is elismeri ezt. Most azt mondja rabbi Neusner, hogy Jézus magát egyenlővé tette a Tórában megfogalmazott isteni parancsolatokkal. Tehát úgymond Jézus számára a Tóra szerepe egy kicsikét megváltozott, mert amit Jézus mond, az ő olvasatában pontosan olyan rangú mondás, állítás, parancs vagy törvény, ami a Tórában benne van. Nos, Neusner rabbi a hitnek ezt a lépését nem tudta megtenni, itt leállt. Azt elismeri maga rabbi Neusner is, hogy Jézusnak a tanítása nem hasonlítható egyetlen egy vallás alapítóihoz sem. Elismeri, hogy Jézus nem keresi az igazságot, mint Konfúciusz, Buddha, Szokrátesz, a nagy gondolkodók. Jézus rámutat az igazságra, és amikor az igazságra mutat, akkor saját magára mutat, mondván, én vagyok az út, az igazság és az élet. Szent Máté evangélista meg is jegyzi, úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. És hallottuk a mai evangéliumban, ugyan a rövidebb formát olvastam, a hosszabban sokkal többször fordulna elé, amikor azt mondja, hogy hallottátok, hogy mondták a régieknek, én pedig azt mondom nektek, és ebből kiderül, hogy ő maga volt a forrás, és tanításaiban nem tett különbséget, ahogy azt korábban mondtam. Isten ígéje a Tórába foglalt isteni tanítás és saját szavai között. És éppen ezért nagyon sokszor halljuk az evangéliumban, hogy a hallgatóságból egyesek fölhorkannak, hogy Istent káromolja. De amikor kiküldik a templom szolgákat, hogy elfogják, azok dolga végezetlenül térnek vissza, és azt mondják mentségükre, hogy ember így még nem beszélt. Tény, Jézus példa nélküli kijelentéseket tett önmagáról. Gondoljunk csak arra, azt mondta, én és az Atya egy vagyunk. Ha belegondolunk a Szent Háromság valóságában, ez szó szerint igaz. Hatalmam van a bűnök megbocsátására, pedig korábban azt mondták a hallgatóság, hogy kibocsáthatja meg a bűnt, nem, de egyedül az Isten. És ő ezzel nyugtázza, hogy igen, én Isten vagyok, valóságos Isten, mert az ember fiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására. Én vagyok a föltámadás és az élet, mondta mindenki füle hallatára. És hogy mennyire igazak ezek a magáról mondott állításaik, és hogy mennyire igaz, hogy egyfajsúlyú az, amit ő mond, és amit a Tórában, az Ószövetségi Szentírásban olvasunk, azt ő föltámadásával igazolta, föltámadásával bizonyította. Most újra visszatérek Neusner rabbihoz, ő ezt a szakadékot, ezt az űrt nem tudja átlépni, mert ha átlépné, akkor el kellene fogadnia Jézus Krisztust személyes megváltójának, és akkor már nem lehetne továbbra egy igen tekintélyes közösségnek a lelki vezetője, rabbia. Kedves testvéreim, a szóban forgó hegyi beszédet, amelyből egy kis szemelvényt hallottunk az evangéliumban, Szent Máté evangélista örökítette meg könyvének 5., 6. és 7. fejezeteiben. A Máté-féle beszámoló szerint Jézus 26 témát érint. 26 témát. Ez elenyészően kevés, ha belegondolunk abba, hogy Jézus korában az írástudók és a farizeusok már 613 parancsolatról beszéltek, amelyből 365 tiltó, 248 megengedő parancs volt, de volt emellett 1521 helyreigazítás, és hogy mit jelentenek ezek a helyreigazítások, ugyancsak egy számadat, hogy például mi számít szombaton munkának, azt 39 pontban tudták összefoglalni. Tehát nagyon felaprózták Jézus korára a választott népnek számára a törvényeket, és ha Jézus ebből a rengeteg törvényből, előírásból, tiltó, meg megengedő parancsból, meg kiigazításból mindössze 26-ot hozott szóba, akkor valóban el kell mondanunk, hogy nem szólt hozzá minden témához. De hogy fogalmunk legyen, hogy mikről szól ez a 26 téma, én most tételesen felsorolom, hogy bár életünkben egyszer halljuk ezeket. Ott vannak az első helyen a boldog mondások, aztán a só és a világosság hasonlata, a törvény érvényessége, ezt olvastuk ma, aztán gyilkosság és harag, kiengesztelődés az úton, házasságtörés, válás, eskü, lemondás a bosszúról, ellenség szeretet, alamizsna, imádság, mi atyánk, böjt, kincsgyűjtés, világosság, tétulszolgája, ítélkezés, szent dolgok, álhatatos ima, aranyszabály, szűk kapu, a fa gyümölcsei, hamis próféták, és befejezi a házat építő embernek a hasonlatával. Tehát, ahogy mondtam, abból a rengetegből mindössze 26-hoz szól hozzá Jézus. mi az általam felolvasott szent részletben háromról hallottunk, és én ezek közül is csupán csak egyről szeretnék a továbbiakban még pár gondolatot megosztani kedves testvéreimmel. A haragvással és a haragtartással kapcsolatban, ami úgy látszik, hogy az emberiségnek örökzöld témája marad, a következőket hallottuk a mai evangéliumban. Így mondja Jézus, hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne őj, aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart embertársával, és még hozzátesz két mondatot, aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Ez a legfelső bíróság volt akkor. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, az méltó a pokor tüzére. Nem csak Jézus állt ennyire keményen ezzel a problémával kapcsolatban szemben, már az Ószövetség tudta, hogy a haragvásnak komoly következményei vannak, ezért már Krisztus előtt 200 körül, amikor Sirák fia megfogalmazza a maga gyönyörű könyvét, ez az Ószövetségi Szentírásnak egyik gyöngyszeme, a Jézus Sirák fia könyve, ebben a 28. fejezetben Sirák fia ilyeneket mond. Érdemes idéznem, és érdemes megfontolnunk, amit hallunk. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, és neked is megbocsátják vétkeid. Aki más emberrel konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg az embertársán a saját bűneiért, hogyan imádkozik? Jól lehet csak ember kitart a haragban, hát az ő bűneiért ki ad elégtételt. Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, és tartsd meg a parancsolatokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, az Istennel kötött szövetséget nézd, és felejtsd el a sértést. Kerüld a civakodást, és kevesebb bűnöd lesz. A hirtelen haragú ember viszályt támaszt. A bűnös a jó barátot is elvadítja, a veszély magvát hinti a békén élők közé. A tűz úgy lobog, ahogy a fát rakják, a vita hevétől fokozódik a viszály. Az embernek ereje szerint nő a dühe, a vagyona szerint fokozódik a haragja. A parázs veszekedés felszítja a tüzet, a hirtelen harag vérontásra vezet. Ha ráfújsz a cikrára, akkor lángra lobban, ha pedig ráköksz, kialszik. Bár a te szádból ered mind a kettő. Idézet zárva, eddig az Ószövetségi bölcsnek a gyönyörű gondolatsora. És kedves testvérek, ahogy bizonyára megállapítottuk mindannyian hallgató ezeket a gondolatokat, igen észszerű és igen emberi érveket sorolt föl Jézus Sirák fia. Szinte vaslogikával vezeti le a haragvás, a civakodás, a gyűlölködés értelmetlen voltát. Megcáfolhatatlan érveket sorakoztat föl mindezek veszedelmes voltáról. És mi emberek mégsem akarunk tanulni. A harag, a civakodás, a gyűlölködés mind a mai napig szedi az áldozatait köztünk, keresztények között is. Jézus pedig mélységes sajnálattal látja, tudja ezt. És nekem a keresztény embernek tudnom kell azt, hogy Jézus egyformán szereti a haraglót, és azt is, akire neheztelnek. Jézus egyformán szereti a gyűlölködőt, és azt is, akit gyűlölnek. És pedig azért szereti egyformán mind a kettőt, mert tudja, hogy mind a kettő áldozat, úgy a gyűlölködő, mint a gyűlölt, úgy a haragó, mint az, akire haragszanak. Mind a kettő áldozat. A nagy ellenségnek, az ördögnek az áldozata mind a kettő. És ő nem szeretné azt, hogy mi az ördög áldozatai legyünk. Ezért a maga isteni tekintélyével azt mondja, nem csak azt kell bíróság elé állítani, aki gyilkolt. Már a haragló embernek ott a helye. Mert ha tovább táplálja lelkében, szívében a haragot, bármely pillanatban gyilkos lehet. Amiként az erdő szélén magára hagyott tűz, bármikor erdőtüzet okozhat, úgy a lelkünkben dédelgetett harag, bosszúvágy, bármikor gyilkossá tehet bennünket. És a másokat nevezgetőket, kicsúfolókat szintén a vádlottak padjára ülteti, mert hát nem ott szokott elszabadulni a pokol, de bizony ott. Mert ilyenkor, kedves testvérek, kicsit jelképes, amit mondok, de gondoljuk végig, ilyenkor maga az ördög ül a nyelvünk hegyére, ilyenkor maga az ördög áll fülünk kapujához, és nyilván rátelepszik agyunk minden egyes sejtjére, és ugyehogy volt úgy, hogy később azt mondtuk, hogy nem ismertem saját magamra, úgy kiviseltem magamat. Az, hogy volt ilyen? Volt. Ezért nagyon fontos, hogy ne az örök ellenség, az ördög vegyen birtokba engem, egy idejében nem kontrollált harag, méret, panasz, tudom mi kapcsán, és utána, ahogy mondtam, lefoglalja nyelvemet, fülemet, agyamat, és elszakadul a pokol. Tehát Jézus a maga végtelen szeretetében és a maga tekintélyével, isteni tekintélyével ennek akarja útját állni, amikor ennyire határozottan szól ebben a témában, és ebben semmi jelképes nincsen, hanem ezt szó szerint kell venni, ahogy azt ő mondta. Mert ha elindul valami, az attól kezdve már egyirányú forgalom. A tragédia felé sodródik. És nyilvánvaló nem lenne elmélkedésem teljes, ha nem tenném fel azt a kérdést, hogy van-e megoldás? Létezik-e megoldás? Mit tudok tényleg egyszerű ember tenni, akinek vannak idegei, akinek néha elfogy a türelme, akit néha nagyon fölbosszantanak, aki néha a törvény szigorát be kell tartatni a másokkal, mert hát főnök, mit tehet a szerencsétlen? Tehát mit lehet tenni? Mi a teendő? Én egy egyszerű képpel és hasonlattal élek, de ezt tovább lehet gondolni. Mindennapi életből vett példa. A férj és a feleség összekap valamin. Égtelenül veszekednek. Csak úgy dobálják egymás fele a meggondolatlan, sokszor fájdalmas szavakat. És egyszer csak megszólal a csengő, vagy pedig koppannak az ajtón. És ha jól neveltek, ha van némi lelki kultúrájuk, akkor mit csinálnak ilyenkor? Egy-kettőre elmaszatolják a könnyet, simává varázsolják a korábban ráncos arcot, és amikor beérkezik a vendég, úgy fogadják, mint ideális pár, mintha semmi sem történt volna. Igaz, sokszor előfordult ez már. Most, kedves testvérek, az a valaki, aki bekoppant, beérkezett ilyenkor a családba, az úgy érkezik, mint villámhárító, mint szigetelő fal, és ott tartózkodása idejére, mint egy felfüggesztődik az egész. Most kérdem én, nem lehetne azt a vendéget elnevezni és úgy hívni, hogy Jézus Krisztus, akit megkérünk, hogy legyen családtagunk, lakjon velünk, lakjon együtt velünk, költözzék hozzánk, költözzék be a lakásunkba, a szívünkbe, a lelkünkbe, és ő legyen köztünk a villámhárító, a szeretet kapocs. Ő legyen az, aki az isteni parancsnak úgymond tekintélyt szerez. Mert ha Jézus állandóan köztünk lenne, ha pontosan a haraggal nem száműznünk őt köreinkből és a lelkünkből, akkor egészen biztos, hogy minden másképpen alakulna. Emlékeznek, Jakob Neusner rabbival kezdtem, akinek a Jézus kutatása ott mondott csődöt, ott bukott meg, egyszerűen nem tudta elfogadni azt, hogy Jézus akkora tekintély, mint a Tóra. Ez az zsidó mentalitásában, a zsidó fejében nem fér sehogy se. De hát mi keresztények vagyunk. Tudjuk azt, hogy Jézus akkora tekintély, mint maga a Biblia. És a Biblia örökítette meg az ő szavait. Sőt, mert az új szövetségben vagyunk, Jézus minden egyes szava nagyobb tekintély, mint az Ószövetség összes könyve együttvéve. El tudom hinni azt, amit Jézus mond. Hiszek neki. Tudomásul veszem azt, amit ő mond. Ez a kérdés. És hogy mondta ő? Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj. Aki öl, állítsák törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Hiszem azt, hogy ezt a második isteni személy, Jézus Krisztus mondta, és nem tréfából mondta, azért mondta, mert ha ezt nem veszem komolyan, bármely pillanatban bármelyikünk gyilkos lehet. Ezt ő nem akarja.